Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok, és folytatjuk a beszélgetést az öregedésről a geriáter szakorvossal, Székács Bélával, a Semmelweis Egyetem nyugdíjas klinikai professzorával.
Ön is utalt rá, hogy mennyire szertágazó okai vannak, lehetnek az öregedésnek, de meg lehet mondjuk határozni talán azt, hogy a kérdésnek ön szerint elsősorban orvosi, szociológiai, ahogy ön is említette, gazdasági, vagy tényleg szubjektív vonatkozásai vannak leginkább?
Hát biológiai teljesítőképességemmel látom, hogy hogy mozog, csoszog az illető, vagy pedig kellő ritmussal és maga biztosan mozog, tehát nevezzük úgy, hogy a fizikai teljesítőképességét látom az illetőnek, és a másik alapvető, hogyha kommunikálok vele, akkor milyen a reakciója, milyen gyors, mennyire átérő, elfakul már mindent, leegyszerűsödött a beszélgetése, leegyszerűsödött az érdeklődése, tehát ezek mind-mind bennem kirajzolják azt a képet, hogy hát ez a Szabó József, ez milyen fiatalos, vagy ez a szegény Szabó József, hát most már kezd egy kicsit már öregedni. Ezek mind-mind bennem, mikor egy képet alkotnak, valahogy összegeződnek természetesen tudat alatt. Tehát a fizikai és a szellemi meghatározója, és hát az objektív teljesítmény is természetesen, amennyiben dolgozik.
Gondolom egyébként azt a praxisában is, meg saját életében is tapasztalta, hogy az emberek többség azért tart, fél az öregedéstől. Vannak-e előnyei az időskornak? És hogyha igen, akkor mi az? Mert ugye vigasztalásként azt szoktuk mondani, hogy a bölcsesség például.
Én 76 éves elmúltam, szóval ezek nagyon jó önvigaszok. Ezt szoktuk mondani, hogy hát bölcsebbé válik az ember. Ezek valóban igaz dolgok. De hát én egy kicsit mindig valahogy túlzásnak érzem a sikeres öregedés, ugye ezt is itt valamikor lefordítottuk. Én belenyugszom abba is, hogy legyen normális az öregedésem, tehát súlyos betegségek, fizikai vagy mentális teljesítőképesség, mondjuk behatároltság alakuljon ki. Pláne, ha megmarad a társadalmi beilleszkedésem, ez a társadalom be is fogad, vagy ez a közvetlen környezet, a család, a baráti kör, vagy bárhol megjelenek, tehát ez a társadalmi befogadó képesség valamilyen, ez javult Magyarországon is azért.
Meg hát, ahogy ön is mondta, mi értelme a bölcsességnek, hogyha például nincs, aki meghallgassa a szegény idős embert.
Igen, tehát ezek együtt kell érvényesül, mert hiába vigasztalmazom, hogy milyen bölcs kezdek le, ha minden lépésnél esetleg belesajog esetleg a csípőtájékra. De a tréfát félretéve öregedésnél, tehát amikor egy környezet tényleg szeretettel, megértéssel veszül, és megvan a tiszteletem, akkor azért a jó érzés. Ami például egy 20-30 éves korban, amikor még a nagy verseny, vagy netán-tán csúnya szóval, még a könyökülés is talán erősebb, az kevésbé érvényesül. Tehát ez alapvető, hogy a környezetem hogy tekint rám, és ez valóban egy kellemes öregedési közérzetet biztosít az embernek.
Napjainkban hány év egyébként az emberi életkor felső határ?
Mindenképpen már azért, hogy 80 év fölötti hölgyek mindig előbben vannak természetesen ebben is, de hangsúlyozom, hogy ha célul tűzünk ki mondjuk az idősekkel kapcsolatosabb bármit egy társadalom, akkor az igazi érték nem az elérhető életkor, ami már a végén néha csúnya szóval néha inkább csak vegetatív létezésünk sajnos, hanem az egészségben, a viszonylagos egészségben eltölthető évek száma. Ez Magyarországon, ha jól emlékszem, ha valaki bomb megszületik, annak azt hiszem elértük a 60-60 egész valahány év, ami garantáltan mondjuk egészségben. Tehát akkor ez biztos, hogy nem lesz olyan korfolyamat, ami évenként egyre-egyre lejjebb nyomja az általános teljesítőképességet és egyebeket. Tehát az egészség ezért küzdik. Egyébként mindenütt ez a trend, mert azért egyelőre még ebben nagyon nem kielégítő még az előrelépés. Se Magyarországon, se a régióban, se Európában, se tengeren túlon.
Mióta foglalkozik az öregedéssel külön tudományág?
Attól függ, már több száz évvel is volt olyan, Magyarországon is megjelent könyv, ami bölcs tanácsokat ad az életmódra, hogy hogy ne öregedjünk, mennyit együnk. Akarom, ez már geriátriai tanácsadás, orvosi tanácsadás, gerontológia. A gerontológia az öregedéssel foglalkozó tudomány, a geriátria meg maga az idős gyógyászattal foglalkozó tudomány. Kettő persze azért erősen hát egybefügg. És hát már több száz évvel ezelőtt volt, hogy reggel mondjuk mit csináljunk, mit tegyünk, ebéd ne együnk annyit mértékkel, alkoholizáljunk, sőt már a rómaiak is, ugye így mindig illik, vagy a görögöket, vagy a rómaiakat citálni, azért látták az élvezeti szereknek a nem kívánatos hatásai. De mint komolyabb tudományág, az valamikor nálunk is a múlt században már megjelentek azért tudományos igényességű, orvostól tudományos igényességű dolgozatok. Aztán az igazában, aztán a két világháború között indult el azért a tengeren túl, mondjuk akár hazailag is erőteljesebb és tudományos igényességű kutatás. De ez az egész maga az öregedés azért az igazi tudomány, fontos természetesen, hogy az emberben mondjuk mit látok, hogyan, de a kemény kérdések, a biológiai öregedés valaha is befolyásolható lesz esetleg, vagy nem, az ma már sejtszinten történik, tehát molekuláris biológiai vizsgálatokkal. Tehát az igazi kérdésválaszok ott dőlnek el, de egyelőre azért a szociális, meg egyéb gerontológia segít abban, hogy társadalmi szinten mit tehetünk ahhoz, hogy nem a biológiai öregedés, ahogy ugye a szerkesztő úr ezt föltette a kérdést, a kronológia és a biológiai öregedés között ugye egyre nagyobb különbség. Nem erről van szó elsősorban, hanem itt a valódi biológiai öregedésnek, ami jelenleg befolyásolhatatlan, annak esetleg fékezéséről van szó. Egyelőre itt igazából, ha szó szerint veszük, akkor ezt nem tudjuk fékezni. Tudjuk fékezni a sejtszinten is, vagy időseknél, a társadalmi szinten is, az egyénnél is a kórosan felgyorsuló öregedést, ami rendkívül széles a társadalom belül is. Ahogy a beszélgetésünk elején, az életmód ezt eleve meghatározza, hogy 30 éves, 40-50 éves koromban mit csináltam, mennyire sportoltam, mit tettem, milyen élvezeti szerekkel dolgoztak, mennyire terheltem túl magamat. Még furcsa módon az alvásról is egyre jobban kiderül, hogyha teljesen felborul, és nem egy jó cirkadián napi ritmus követ, az is felgyorsíthatja az öregedést.
Professzor úr, hát sajnos az időnk véges, nem csak olyan értelemben, amilyen értelemben ez a beszélgetés készül. Tekintettel arra, hogy Családi Magazinba készül a beszélgetésünk. Napjainkban sok férfi jószerivel nagypapa korban talál újabb kapcsolatot, és nála jóval fiatalabb nővel természetesen, és vállal gyermeket. A gyermek fiatalít?
Biztos, pszichésen egyértelmű. Igen, érzi a felelősséget az ember mondjuk azért a gyerekért, és annak is megéri az örömeit. Később, majd 14 éves, 15 éves korában persze majd a negatívum is, amikor a gyerek ugye mindenben okosabb akar lenni, mint a nagyon idős nagypapakorú, de ez egy másik történet. Mindenképpen érdekes, stimuláló hatása van, igen, legalábbis az esetek többségében.
Székács Bélát, a Semmelweis Egyetem nyugdíjas klinikai professzorát, Bergyógyász geriáter szakorvost hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
Ha már az előző beszélgetésben szó esett az egészséges táplálkozásról, folytassuk is ezzel. A címkézésért ugyanis senki nem rajong, kivéve ha élelmiszerről van szó. Ezt állítja az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete. A FAO kommunikációs munkatársával, Plantek Leával beszélgettem, aki azt állítja, a címkék jelentik a garanciát arra, hogy tudjuk, mit vásárolunk.
Gyakran elsiklunk, azt hiszem, ezek az élelmiszer címkék csomagolások fölött, ugye csak lekapjuk a polcról, amire szükségünk van, pedig nagyon-nagyon sok információval szolgálhatnak, amivel nem csak könnyebbé, hanem egészségesebbé is tehetik az életünket. Ilyenek például az élelmiszereknek a beltartalma, a tápanyag értékére vonatkozó információk, milyen vitaminok, rostanyagok vannak benne, illetve a másik oldalon, hogy például mennyi kalóriát tartalmaz, vagy telített zsírokat, amik esetleg károsabb lehetnek az egészségünknek. Továbbá vannak köztünk nagyon sokan, FAO adatai szerint a fejlett országok lakosságának 10-15%-a, aki valamilyen étel intoleranciában, esetleg allergiában szenved. Nekik ezek tényleg akár életbevágó információk lehetnek, hogy például tojást, tejet, glutént vagy hasonló allergén anyagokat tartalmaz-e az adott termék.
Törvények szabályozzák, hogy mi mindennek kell szerepelni egy-egy élelmiszer címkén?
Igen, vannak erre nemzeti szabályozások, de éppen azért, mert már annyira összenőttünk így a környező országokkal is, a tőlünk távolabb levő országokkal is a kereskedelem révén, ezért nemzetközi előírások vannak ezekre az élelmiszer címkékre, amiket az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete az egészségügyi világszervezettel közösen dolgoz ki. Ezt ugye aztán alkalmazzák az országok, és ezáltal tudjuk mi vásárlók a biztonságos terméket megvenni.
Az olvashatóságra törekedni kell?
Igen, természetesen mindenféle részletre kiterjednek ezek a szabályok, de ugye a legfontosabb, hogy milyen információkat tartalmazzon, hogy milyen összetevők az, amire ebben ki kell térni egy-egy ilyen címke.
Azt is írják egyébként a közleményükben, hogy könnyelműen megfeledkezünk az élelmiszer címkékről, amikor a megszokott termékünk után nyúlunk a boltban. Nos, nem elég egyszer elolvasni, mondjuk, hogy a tényleg egy kedvenc termékről van, szóval változhat ugyanannak az élelmiszernek az összetétele idő során.
Igen, akár az összetétel változhat, egy-egy összetevőt lecserélhetnek másra, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan még a bevált termékünknek sem tudjuk pontosan az összetevőit, tehát lehet, hogy érdemes rápillantani egyszer. Az olyan termékeket, amiket még nagyobb mennyiségben és gyakran fogyasztunk, ott jó tisztában lenni annak egészség kapcsán fontos mutatóknak az értékével, de akár olyan dolgokkal is, hogy mennyi vitamint, esetleg ásványi anyagot tartalmaz.
Legyünk azért birtokában bizonyos ismereteknek, hiszen ott lehet, hogy olyan kifejezésekkel találkozunk, amiket nem tudunk értelmezni.
Igen, talán amit a legfontosabb tudni és figyelembe venni, és sajnos nem mindig gondoljuk ezt végig. Két külön kategória létezik, ami az egyik a fogyaszthatóságot határozza meg dátummal, a másik viszont a minőségét megőrzi. Ugye ami terméken azt mondják, hogy fogyasztható egy bizonyos dátumig, az azt jelenti, hogy az a dátum után inkább ne próbálkozzunk vele. Ahol azonban azt mondja a csomagolás, hogy minőségét megőrzi, ott még azért van rá esély, hogy az a nap lejárta után picit más minőségben, más színben, állagban, viszont az a termék még emberi fogyasztásra alkalmas.
És a régen ismert elszámokkal mi a helyzet?
Az elszámok ugye ez egy ilyen hatalmas kódrendszer, sokszor talán ijesztőbbek, mint amit valójában akarnak. Sokan talán nem is tudják, hogy még a vitaminoknak is megvan a saját E-számuk, tehát ez nem feltétlenül jelent valami károsat. Természetesen minél kevésbé feldolgozott az élelmiszer, amit fogyasztunk, tehát minél kevesebb ilyen adalékanyag kell hozzá, annál jobbat teszünk magunknak.
Plántek Leát, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetek kommunikációs munkatársát hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András, viszont hallásra!